Kecskeméti János a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium testnevelő tanára, kosárlabda edző, a város Hajós Alfréd díját vehette át a közelmúltban. Az elismerést a versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás nevelésben sportvezetői, edzői szakterületen magas színvonalú munkát végzők kaphatják. Kecskeméti János szülei nyomdokain haladva választotta a sportot, és az élet úgy hozta, hogy mindig lányokkal foglalkozhatott. Nem véletlenül, hiszen neki is 4 lánya van. Szereti a zenét, tanítványaival egykor felvételeket is készített. Úgy véli, a közös zenélés és a csapatsport megtanít egymás elfogadására. Az Európa Rádió stúdiójában Kecskeméti János kosárlabda edző és a Fazekas Mihály Gimnázium testnevelő tanára. Gratulálunk a Hajós Alfréd díjhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Mindig is egyértelmű volt, hogy ez a kosárlabda lesz az a kiválasztott sportág, amiben majd segíti az ifjúságot?
Igazából nem volt egyértelmű. Egyértelmű volt az, hogy a sportra nyitott voltam, hiszen szüleim is testnevelő tanárok és edzők. Tehát ezt a fajta példát követtem. Édesanyám atlétákat nevelt, nagyon szeretmény, és az édesapám pedig kosárlabdásokat. Tehát az Agár Egyetemen dolgoztak mind a ketten, és ennek két edzés végignézve nőttem föl szinte.
Matematika testnevelő és szakon végzett Nyíregyházán. A matematika az hogy társult be ide? Mert azért a matematika az egy agyas tantárgy.
Gondoltam volna, hogy ezt a szakot fogom választani. Igazából a gimnáziumban lett egy olyan matematika tanárnőm, Demény Andrásné, aki egyszer megvilágította bennem azt, hogy ez a matematika világ legigazságosabb dolga. Itt nem lehet mellé beszélni, itt nem lehet mellé dumálni, itt nem pofára megy az osztályzás, itt ha jót csinálsz, akkor jót kapsz. És ez a fajta igazságosság, ez annyira megkapott a gimnáziumban, hogy onnantól kezdve tényleg elkezdtem tanulgatni ezt a tantárgyat is.
És ment.
Az ő hatására tulajdonképpen úgy döntöttem, hogy matematika testnevelési szakra fogok menni. Amit nagyon nem bántam meg, 17 évig, sőt 19 évig tanítottam a matematikát és a testnevelés mellett, és nagyon jól kiegészítette egymást.
És most már nem? Már nem tanítja a matematikát?
Már nem tanítom, most már csak testnevelő vagyok, illetve hát edzősködés, és az edzősködés olyan szinten felfutott, hogy már nagyon problémás volt utolsó időkben, hogy matematikát is tanítok, hiszen valamikor mentünk Sopronba a gyerekekkel egy tornára, és akkor Sopronig 3 stóz dolgozatot javítottam ki, de ez azért kicsit megerőltető volt, megmondom őszintén.
Igen, mert ez egyébként egy megszokott dolog, hogy mondjuk egy testnevelő tanár a biológiát választja társszaknak, mert azért ugye ott azért van rokonság, sportanatómia, a biológia.
Ezzel is gondolkodtam egyébként, a biológián is gondolkodtam. A gimnázium biológia tanárnőm, sőt azt szerettem, hogy orvosira megyek. Igazából még egyszer mondom, matematika ez a borrasztó leegyszerűsített igazság tartalma, ez nekem nagyon tetszett. Igazából matematikusnak soha nem tartotta magam, engem a módszertan, meg a gyerekekkel hogy lehet megszeretni, az jobban vonzott, nem a tudomány része.
Az előbb említette a szülői indíttatást. Egy kicsit beszéljünk már erről. Mi az, amit átvett az édesapjától, mi az, amit hozott az édesanyjától?
Édesapámat nagyon-nagyon tisztelték, és nagyon-nagyon becsülték. Nem véletlen, hogy az Agrár Egyetemnek a sportcsarnok, Kecskeméti János sport és játékcsarnok mai napig. Őt nagyon tisztelték. Édesanyám pedig egy ilyen kis jó nagymamás, olyan kis, mint egy igazi tyúkanyó gondozta a dobóatlétáit. Őt meg nagyon-nagyon szerették, és úgy gondoltam, hogy a kettőből gyúrok magamnak valami. Hogy valamiképpen azért tartsanak is tőlem, meg tiszteljenek is, de azt is tudják, hogy a térképről lemennék értük. Ez biztos.
De azért van önben egy ilyen bohém vonal is, mert ugye én hallottam, hogy bohóc is, meg színész is szeretett volna lenni annak idején. Hát ez honnan jött? Hát
más normális gyerek ugyebár tűzolt akar lenni, meg katona, meg vadakat terelő juhász. Nem tudom, nekem annyira tetszett ez a manézsnak a világ, hogy bohócokat imádtam gyerekkorom, hogy én az leszek. Hát ez valószínűleg nem 30 évesen találtam ki magamnak. Gyerekkoromban volt ez, hogy bohóc, meg utána esetleg, hogy színész, de aztán ez a sport, ez a annyira bevonzott, természetesen neked se esélyese volt. Igazából azt a fajta nomád életet azt nem tudtam volna élni, mint egy bohóc vagy egy színész. Igazából elég röhközkötött vagyok, nagyon családcentrikus, így aztán ez hamar ugyebár elveszett ez a vonal. Inkább akkor ez a testnevelés, sport, ez a vonal tűnt erősebbnek.
Hallottam, hogy mikor még általános iskolában tanított, akkor kitározott énekelt is.
Hát ez a mai napig megvan, ez nem úgy van, hogy ez megszűnik. Hát sőt, az általános iskolában nekem nagyon megtetszett az, hogy a főiskolán voltak olyan esték, hogy egy ember kiült gitárral, és egyszer csak 20-30-al lettünk körülötte, és énekeltünk. Ez a fajta úgymond csoportépítő jellege egy összetartozást adott nekem, és azt gondoltam, hogy nekem ez kell, mert annyira jó érzés volt. És meg is tanultam gitározni, már amikor tanítottam, amikor megtanultam, és akkor hirtelen ötletből például gyerekeket gyűjtöttem magam mellé, és abból lett később egy nagyon jó kifutó ilyen zenés színpadom, Angyalok gyerekkórusom, ami 20 évig működött tulajdonképpen. De sajnos, hogy általánosiskát ott hagyva ez megszűnt, de komoly volt, mert 4 kazettát vettünk föl, meg egy CD-t. Tehát ilyen szinten, meg párhuzamosan elkezdtem zenélni is barátaimmal. Tehát volt egy ilyen vonal is az életemben a tanítás és edzősködés mellett, hogy zen irányában érdeklődtem.
Mi mindenre lehet ösztökélni ilyen módon a gyerekeket egy gitárral a kézben? Mire lehet mozgósítani egy egész gyerekseregét?
Az együtt éneklés, meg egyáltalán mindenfajta tevékenység, amit együtt végeznek a gyerekek, az egymás elfogadásában nagyon sokat tud segíteni, hiszen a mai világban minden én központú, én boldoguljak, én menjek előre, én legyek az első és a többi, viszont ugye csapatsportákban is szükség van összetartó erőre, meg hogy a mi érzésre, és hát ez a mi érzés, ez egy ilyen közös esti éneklés, akkor ez nagyon ki tud fejlődni, és ki tud alakulni. Például a gyerekek, még ezek a 16 éves nagy lovak is alig várták, hogy Balatonra elmenjünk egy kosárlabda táborba. Ott volt olyan este, amikor összegyűltünk és énekeltünk, és neki ez a mai napig meghatározó élmény, hogy már családos anyukák is üzentek például most a kitüntetés kapcsán, hogy mennyire jó érzés volt, és mennyire szerették ezt annak idején. És hogy még a mai napig talán még a gyereküknek is beteszik azt a CD-t, amit ugye felvettünk annak idején gyerekekkel.
És miket énekeltek?
Akkor, tehát most a gyerekekkel? A mostani kosarasokkal igazából azokat a dalokat énekeljük, amiket én szerettem fiatalabb koromban.
Vagyis?
Hát ilyen régi eddákat, korálokat, piramist, ezeket, de volt olyan kosárdaton, amikor hatalmas sikert értünk el, és akkor egy apuka várt bennünket az állomáson, és sok szeretettel gratulált, hogy milyen fantasztikus, egyáltalán fantasztikus. Hát mondom, rengeteget dolgoztunk ezen a győzelmen. Mondta, hogy nem az, de amit a hazajött a gyerek, ahhoz a Deák B. Gyulát hallgat a YouTube-on, tehát egyfajta zenei nevelés is valamiképpen belép a képbe.
Beszéljünk egy kicsit az általános iskolai évekről, amikor ott tanított.
Nem túlzás, hogy az ember fiatal kora az élete legszebb évei. És nekem tényleg az volt, hogy én 2 évig tanítottam Dombostanyán, Tanyas iskolában, az nekem egy borzasztó, egy tiszta világ volt, és nagyon-nagyon szerettem, bármilyen furcsa is, hogy valaki szeret Tanyán tanítani, de én nagyon szerettem a gyerekek ragaszkodását. Utána átkerültem az Angyalföldtéri Általános Iskolába, 17 évig voltam, hát egy csodálatos közeg, csodálatos vezetés alatt, és csodálatos kollégákkal, fantasztikusan ragaszkodó lakótelepi gyerekekkel, és velük azért olyan dolgokat tudtam megtenni, amit nem is tudom, másnak egész életében sikerül. Megcsináltam ezt a gyerekkórusomat, elkezdtük ezt a kosárlabdát a kollégámmal, és azért ott 3 diákonépi címet szereztem abban az általános iskolában olyan gyerekekkel, akinek tényleg én adtam a labdát először a kezébe.
1991-től a debreceni leány kosárlabdázás bázisát építette. Miért éppen a lányok? Na, a kosárlabdázás az egy dolog, de hogy azon belül is a lányok, szóval ez nem egy nőies sportág.
Igazából ez úgy alakult ki, hogy akkor volt felfutóban az olasz foci suli, és akkor ennek a vezetősége úgy döntött, hogy mi lenne a lányokat is föl kéne karolni, hanem focival kéne felkarolni, hanem kosárlabdával, és ebből indult ki az, hogy a kollégámmal elkezdtünk lányokkal foglalkozni, és így ez szépen kifejlődött, ez a kosársuli vonal, ez az elég hamar kimúlt, úgymond, de utána úgy gondoltam, hogy lányokat ne hagyjuk magukra, hát annyit melóztak érte, és akkor szépen megpróbáltuk őket valahova eltenni, debreceni sportiskola, akkor volt egy olyan egyesület, ESC Debrecen, akik felkarolták ezt az egész lánykosárlabdát, és velük egészen magas súlycsokra sikerült eljutni.
Hogy került a női NB1-es kosárlabda csapat mellé?
Úgy kerültem, hogy az utánpótlás tulajdonképpen akkor a közvetlen utánpótlás a juniorok, azok az én kezemben voltak, és volt egy nagyon, hát hogy mondjam, aki nagyon fel akarta karolni ezt a női kosárlabdát, és nagyon tetszett ez, ahogy dolgozunk, Pusztai Márton, aki végül is azt találtak, hogy mi lenne, hogyha NB1-es átcsoportos csapata lenne, hiszen ennek nagyon vonzási ereje van egy átcsoportos csapat a gyerekek körében is, és ő feltett szándéka volt, hogy átcsoportba juttatja ezt a egyesületet. Sikerült is, egy évet töltöttük az átcsoportra, aztán hát ilyen a piac, minden pénzben működik, és nem bírt a szegény ezt tovább finanszírozni, amit nagyon sajnáltunk, de szerintem is sajnálta a legjobban. Így aztán ez ennyibe is maradt. Mivel én voltam az utánpótlás csapatnak a vezetői, így aztán oda kerültem, mint másodedző.
Fazekas Mihály gimnáziumba hívták?
Én pályáztam meg a Fazekas Mihály gimnáziumot, az általános iskolába, ahol tanítottam, az ugye megszűnt az Angyalföldi, belolvadt egy másik iskolába, és próbába akartam lépni, és a Fazekas Mihály gimnáziumba pályáztam, és nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült elhelyezkednem, hiszen egy csodálatos iskolában taníthatok, ahova minden pillanat, amikor belépek az ünnep, tehát egy csodálatos gyerekállománya rendelkezik az iskola, és borzasztó hálások a gyerekek. Mindig azt mondják, hogy a okos gyerek az nem hálás, mert az gyerek a hálás, nem igaz, az okos gyerek is lehet nagyon hálás. Én például többször is hírt kapom vissza annak, amit én beleteszek ebbe az egészbe, úgy érzem.
Milyen ott a légkör, milyen ott tanítani egyébként, mert hogy a város egyik legjobb gimnáziumáról beszélünk.
Valóban az, és nagyon-nagyon válogatott a társaság, tehát okos gyerekek vannak. Én amikor először bekerültem oda, és első órámon, na mondom, lesz, ami lesz, azért megpróbálom egy poénnal oldani a feszültséget, és akkor elkezdtek nevetni, és néztek csodálkozva egymásra, hogy hú, ez nagyon jó volt. És akkor én csodálkoztam azon, hogy egyáltalán értik a vicceimet. És akkor onnantól kezdve ez tényleg ünnep lett, mert amellett, hogy szigorúságot azért megtartom, igenis van hely annak, hogy kicsit elengedjem a gyeplőt, egy kicsit nevessünk közösen, és utána meg bármit találtam ki például az iskolában, mindent úgy fogadtak, hogy odaadással és rajongással, hogy nekem ez borzasztóan inspirál, hogy ha táptalajt kap az, amit én kitalálok. Mit tudom, most mondok egy példát. Kitaláltam azt, hogy a december utolsó tanítási napján testnevelő tanárok összegyűlünk valami helyen, folyosón, tornateremben, és testnevelő tanárok karácsonyi műsorát adjuk. És azt jelentem, hogy 4-5-6 karácsonyi dalt eléneklünk mi testnevelők nekik. És akkor egy kollégám ugyancsak gitározik, és akkor ketten gitározunk, aki nem tud zenélni, az csörgőzik, vagy váltóbótot ütöget, beöltözünk ilyen kis mikulás kalapokba, és a gyerekek egyszerűen olyan hálásak ezért a kis figyelmességért, hogy hát a múltkor, vagy 200 ember gyűlt össze a tornaterembe. Annyian megnézték a műsort.
És mondja, milyen férfi edzőként ennyi kamaszlánnyal foglalkozni, segíteni az ő munkájukat, az ő nyűgüket, bajukat, kamaszos hisztiüket elviselni, kezelni, és aztán sikerrel juttatni őket egy közös munka, közös edzés során.
Azért két húgom van, ráadásul három lányomnak a testvérem is van, ráadásul 4 lányom van, tehát innentől kezdve azt mondom, hogy ez elég egyértelmű, de valamiképpen én első pillanatok kezdve megértettem magam a lányokkal, hiszen azt vettem észre, hogy a lányok is igénylik, hogy legyen fegyelem, igénylik, hogy legyen rend, viszont ha jól kezeli őket az ember, és a lányok érzik a bizalmat meg a szeretetet, akkor viszont onnantól kezdve nagyon könnyű velük. Ha ez az összhang nincs meg, akkor szinte lehetetlen, akkor nagyon hamar széthullik egy csapat, egy közösség vagy bármi, de hogyha a lányok érzik a bizalmat irántuk, érzik, hogy fontosak, akkor a csillagot lehozzák az égről. Én nagyon szeretek lányokkal foglalkozni, most is lánycsapatom van, és nagyon élvezem velük, még fegyelmezni is élvezem őket, mert még a hálásak is utána, hogy rendbe szerem őket. Nem tudom.
Másak, mint a fiúk? Vagy fiúkban nincs is tapasztalata?
Van, volt fiúcsapatom is. A fiúknál sokkal fontosabbak a reális, észszerű érvek. Tehát ott reális, észszerű, egyenesnek kell lenni, nagyon szigorúnak kell lenni, mert ők a legkésőbb kiskaput is megtalálják. A lányoknál viszont borzasztó fontosak az érzelmek. Teljesen más, hogy működik az agyuk, mint a fiúknak. Teljesen más eszközöket kell alkalmazni.
Nem az a baj, amit mondtál, hanem az a baj, ahogy
igen,
mondtad.
Igen, ez tipikus annyira. Mikor valakit jól letolok edzésen, mert hát elkezd táncigálni, meg minden, meg hát ami ezekben a lányokban benne tud lenni ilyenkor, vagy nem azzal foglalkozik, amit mondok, akkor jól letolom, de utána alig várom, hogy megdicsérjen valamiért egy ilyen percen belül, meg különben ott elfeszíti a hitét. És akkor valami ökörségére megdicsérem, hogy ez most milyen széldobás volt, hogy milyen szépen meg tudtál állni. Utána meg kell dicsérni gyorsan, és akkor elfogadja a kritikát is, de tudja, hogy nem veszett el minden.
Kecskeméti János testnevelővel, kosárlabda edzővel beszélgettünk az elmúlt percekben.